Szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Lélekközösség Peller Mariannal. Ebben a hónapban is két adással jelentkezünk, első beszélgető partnerem pedig Hegymegi István, addiktológiai konzultáns. Szia István, köszönöm szépen, hogy jöttél, és beszélgetünk egy jót.
Szia Marian, örömmel tettem.
Mert hogy úgy hiszem, hogy az emberek, amikor addiktológiáról, vagyis függőségeinkről beszélgetnek, akkor azt gondolják, hogy ez csak alkoholizmus és drog lehet, holott tele vagyunk hétköznapi függőségekkel. Hoznál ezekből példákat egy kicsit, hogy rávilágíts arra, hogy valójában mennyire függők vagyunk mindannyian különböző dolgoktól.
Hát vegyük ketté mindenképpen. Az egyik a kémiai szerhasználat, a másik a viselkedési függőségek. A kémiai szerhasználatnál elég elterjedt és jól ismert a drog, az alkohol használat vagy gyógyszerfüggőség. A viselkedési függőség az már egy izgalmasabb terület mindenképpen. Hogyha azt mondom, hogy túlevés például, vagy azt mondom, hogy...
Rám ez jellemző volt, csak mondom. Igen. És nagyon küzdök azzal, hogy ezt visszafogjam. Igen?
Okay, hogy... ez az egyik. Igen. Akkor egy már megvan. Mert csináljunk egy leltárt.
Nézzük egy leltárt, ez jó, az okay. Jó.
Lehet a másik az eszközhasználat, itt főleg az internet világára gondolok, és akár a gamerkedés, az interneten való lógás, a social media túlhasználata. A másik a például a hölgyeknél egy nagyon erős motívum, és elnézést, hogy ezt a hölgyeknek címkézem, de a vásárlás, kényszeres vásárlás, fölösleges dolgok, fölösleges megvásárlása, sokszor ismétlődően, repetitív módon, ismétlődő módon.
Tehát hát az annyira jó érzés, tudod, amikor hosszasan nézelődik az ember, kiszúr valamit, és utána vágyakozhat utána, és aztán beszerzi, és utána felveszi először, és utána pedig egyszer csak kisül az az élmény. Tehát gyakorlatilag...
Igen, de nem csak ruhát lehet fölöslegesen vásárolni, hanem lehet venni akár olyan hétköznapi dolgokat, amire egyáltalán nincsen szüksége.
Igen.
Tehát nem csak szépészeti dolgok, hanem akár olyan élelmiszert megvenni.
Igen.
Kilószám,
igen.
Amire nincsen szükséged, és ezt újra és újra megteszed. A viselkedési függőségekben például érdekes a társfüggőség, tehát itt az emberek közti vagy a kapcsolatokban megjelenő, hát mondjuk úgy, hogy nem normális együttműködés.
Amire azért nem látunk rá, ugye? Hogy az nem normális, nem azt gondoljuk, hogy nekünk az, hát hiszen mi azt szoktuk meg, nekünk az a normális.
Benne a kapcsolatban alapvetően nagyon nehéz ennek a felismerése, hogy akkor hogy is van ez a társfüggőség. Jellemzően egy nem megfelelően működő ember és egy hozzá nem megfelelően kapcsolódó embernek az együttműködése. Hívjuk együttműködésnek.
Igen, hiszen erről van szó végül is.
Abszolút. Lehet a kényszeres testedzés. Nagyon sokszor megfigyelem azt, hogy mondjuk szerváltásnál, ha valaki kémiai szert letesz, de erről még tudunk részletesebben is beszélni, akkor rá tud állni arra, hogy kényszeresen elkezd testedzeni. Uh-huh. Túltolja. Tehát most itt jöttem a beszélgetésre, itt alattunk is van egy terem, egy edzőterem, hát egy érdekes statisztika születne, hogyha megkérdezném a bent lévőket, hogy kinek milyen kapcsolata van, vagy volt szerekkel.
Gondolod? Gondolod, hogy van összefüggés? Tehát akkor lehetséges, hogy az egyikről a másikra átnyergelt?
Alapvetően hogy a folyamatnak része, tehát amikor valaki változást kezd el, vagy felépülést kezd el, akkor ugye valami pozitív dologra érdemes átváltani. A függő az élete végéig függő. Tehát nincs gyógyultra jelentés, nem jövünk egy záró jelentéssel el, hogy kész vagyok.
Akkor ezek szerint ez egyfajta lelkialkat, vagy személyiségtípus? Azért ismerem tőled ezt kérdezni, mert nagyon megköszönném, hogyha megosztanád a saját történetedet a hallgatókkal, hogy te miért kezdtél el egyáltalán ezzel foglalkozni, hogy lettél te addiktológiai konzultáns, mert van érintettséged a dolgot illetően.
50 éves korom környékén, ami nem olyan régen volt, akkor volt egy felismerésem, hogy nekem az addikciókkal dolgom van. Egyrészt a család érintettségem, apám alkoholista volt, és elég fiatal, 64 évesen halt meg. Végig járta a teljes klasszikus alkoholista karriert. Így hívjuk szakmán belül, hogy amit végig élnek a betegek, hogy karriert utat futnak be. Ezt a mintát, ezt a nehézséget átadta nekem, átadta az öcsémnek, mindketten érintettek vagyunk a tekintetben, és én nagyon sokáig ezt nem tudtam, hogy nekem ezzel dolgom van, vagy nincsen. 20-as éveimben sem vettem még észre, majd később, hogy az alkohollal nekem is problémáim vannak, tehát problémás ivó voltam egészen 8 évvel ezelőttig, és akkor volt egy fordulat az életemben, mikor változtatnom kellett az addigi működésemben, és utána kezdtem el foglalkozni, amikor már elindult a felépülő munkám, akkor kezdtem el azzal foglalkozni, hogy miért az egész addikció, hogy ezt kapom, adom, öröklöm, látom, mintázódok, hogy mi ez az egész, és hát így lettem, vagy így kikerültem az addiktológiai konzultáns képzésbe. ami a Semmelweis Egyetemen zajlik éppen Magyarországon többek közt, és hát ott inspirálódtam, és utána lettem okleveles addiktológiai konzultáns.
Akkor ebben segíts nekem, tényleg vegyük ezt végig, hogy azok, akik hallgatnak minket, akár felismerjék magukban a mintát, vagy hogy kapom, vagy hogy adom, ahogy ezeket felsoroltad. Mi az igazság? Hányféle módon válhatunk függővé? Mi tesz minket függővé?
Ami nagyon erős és bizonyítottnak látszik, ez a transzgenerációs hatás, és itt is megjelenik az, hogy generációról generációra átkerül ez a minta. Tehát ez a szokás, ez a séma, ez, ha ezt látom gyerekként, hogy így történik a probléma megoldás mondjuk a családban, igen, vagy apa iszik, anya főz,
igen,
és nem pontosan idéztem ugye a dalt, de ugye ez a minta, ez átadódik, és akkor egyszerűen ez van, és el kell fogadni. Van egy erős szociokultúrám, van egy környezeti hatásom, tehát azt nézem, hogy működik a falu népe, a férfiak a kocsmában vannak, igen, ebben növök föl, én gyerekként ott átcsorgok a kocsmába, akkor ez is egy nagyon erős minta. És ez nem biztos, hogy a családból jön, hanem a környezetemből. És a másik nyilván az én adottságaim, az én nyitottságom ebben, mennyire tudok működni függő üzemmódban. Tehát a központi idegrendszeremet mennyire kell piszkálni valamivel. Illetve hát a megküzdésemnek milyen stratégiái vannak. Mit tanultam meg gyerekként, hogy hogyan kell megküzdenem mondjuk a stresszel vagy a traumáimmal.
Szerintem itt nagyon sok embernél lehet még elásva a kutya, ha lehet ilyen furcsa képpel élnem, mert hogy azért nem egy olyan történetet hallottam én is, amiben tökéletesnek tűnő szülők, akik nem ittak, tehát nem tudod, nem ezt, nem így, nem egyenesen adták át ezt a mintát, hanem egész egyszerűen annyira rendben, úgy tűnt, hogy rendben van az anyagi helyzet, de mégis a gyerek nem tud valamivel megküzdeni, mégis valamit nem kapott meg, és már nyúl az alkohol, vagy a drog, vagy a bármiféle függőség felé.
Hú, ez bontsuk ki.
Bontsuk ki.
Hát a széknek a legalább három lába van. És akkor ezt arra hozom példaként, hogy a szeretet, az elismerés és a figyelem, tehát ami etet bennünket. Ha ezek nincsenek meg, vagy ezek megsérülnek gyerekkorban, akkor ez egy nagyon komoly handicap, egy nagyon komoly hátrány. És ezt a hármat tovább bontom, és akkor a gyerekkorban megélt traumák, van is egy ilyen ACE nevű teszt, ez az ACE, egy angol kifejezésnek a rövidítése, ez a gyermekkorban megélt nehézségek, annak a tesztje. Ez egy 10-es lista. Ilyen kérdések vannak, hogy volt-e testi-lelki fenyegetettségem, kitettségem, volt-e fizikai erőszak ellenem gyerekként a családból, volt-e anyagi kitettségem, félelmem, tehát volt-e nélkülözés a családban, kvázi szegénység. Volt-e öngyilkosság a családban, volt-e alkoholista a családban, volt-e bármi olyan trauma, ami nem hétköznapi, nem megszokott, bántottak-e például nem csak fizikálisan, hanem volt-e szexuális abúzusom. Tehát mondjuk nálam 5 évnél fiatalabb valaki követte el, ez nem tartozik ide már, de 5 évvel nálam 5 évvel idősebb ember tett valamit. Mondjuk a papa nézett engem tusolás közben, semmi extra nem történt, de egy gyereknek ez súlyos trauma lehet. Tehát egy 10-es listán, ha végig megyünk, és erre igennel tudunk válaszolni sok kérdésre, és ha már egyre igen a válasz, akkor nagyon komoly érintettségem lehet például a későbbi addikciók terén. Sőt, van egy olyan, hogyha már 7 fölött van a 10-ből az igenek száma, akkor az várható élettartam ennek az embernek 20 évvel rövidebb lesz, mint az átlag populációnak.
Mi az összefüggés, ha van egy ilyen trauma? Valami, amivel nem tudunk, nem merünk, nem bírunk szembenézni, és valami más, hova kell helyeznünk a fókuszt?
A trauma megléte az nem baj. A trauma az van.
De jó, hogy ezt mondod. Tényleg, ez, mert ez leveszi az emberről a terhet, mert szerintem nincs olyan ember, akinek ne lenne valamilyen traumája, még akkor is, ha esetleg erre nem emlékszik, vagy nem úgy tekint rá, hogy az egy trauma volt.
Hát milyen sok gyerek tud arról mesélni, hogy nem figyeltek rám eléggé a szüleim.
Konkrétan, csak annyi, hogy nem úgy szerettek, ahogy nekem az kellett volna.
Ez egy trauma. Igen. Tehát azért mondom, hogy a trauma az van, azt el kell fogadni, nem ez a baj. A traumával inkább az a probléma, hogy a traumákkal, maga a szó is, talán a sebnek a jelentése, vagy a sebezhetőség, vagy a szerzett sebek. Nem ezzel van a gond. A gond azzal van, hogyha később én ezzel nem kezdek semmit, vagy nem tudok vele mit kezdeni. De az első lépés ezeknek a felismerése, vagy akár bekategorizálás, hogy milyen jellegű traumáim voltak, fizikai, lelki, testi, szociális, miért
engem? Szociális, hogyne? Hogyha a társaság bántotta az embert.
Csúfolás.
Nekem ez...
Csúfoltak. Például. Tehát, igen. hogy az iskolában mondjuk egy állandó
kiközösítés.
Abszolút. Ez is egy trauma. És ez a gyereknek nincs feldolgozva, otthon nincs figyelem, uh-huh. otthon nem tudja elmondani anyunak, apunak, hogy neki van egy ilyen állandó traumája, mert egy gyerek nem tudja így elmondani, csak azt, amit érez, igen. hogy én nem érzem jól magam, nekem rossz ott, én igen. félek oda menni, elkezd pszichoszomatizálni, hasmenése lesz, beteggé válik, stb. Tehát üzen a gyerek az ő nyelvén. De a szülők ezt nem biztos, hogy észreveszik.
És azért lássuk be, hogy a mi szüleink generációja még nem volt ezzel kapcsolatban annyira tudatos.
Hát ugye én is X generációs vagyok, ugye nekünk az érzelmek kifejezése, adása kapása, ez nem volt tanult. Hm. Nem, sőt, sokszor nekem a családban megjelent az a motívum, hogy nem nevetünk, nem sírunk, nem mutatjuk meg kifelé, hogy mi történik.
Nincsenek szélsőséges érzelem kifejeződése.
Nem szabad, ne lássák a szomszédok, hogy nekünk jó vagy rossz. Tehát, hogy oda kell figyelni. És akkor, hogyha ez kialakul felnőtt korban, egy őszinte mosoly, hogy lesz
igen.
akkor?
Igen.
Nem tud lenni. Viszont, ha megvan a traumám, akkor elkezdem gyakorolni, elkezdhetem gyakorolni. Hogy kell mosolyogni.
Ez egy izgalmas kérdés, hogy hogyan tudunk ezen változtatni, úgyhogy innen megyünk tovább már is, jó?
Oké.
Okay. Lélekközösség Peller Mariannal itt a Sláger FM-en.
Folytatódik a Lélekközösség Peller Mariannal. Hegymegi István addiktológiai konzultáns a vendégem, aki személyes érintettség okán kezdett el a saját függőségével foglalkozni. Az is egy izgalmas történet, hogy egyáltalán eljut odáig az ember, hogy rájön, hogy valami nem normális az életében, olyan értelemben, hogy valami túl gyakran csinál, ami nem, valamint egy kitöltő dolog lenne, ugye? Tehát valami hiányt próbálunk meg talán pótolni a függőséggel. Ezt kimondhatjuk, vagy ez nem minden esetben igaz?
Jó a hiány, illetve ez egy megküzdési mód. Tehát azt kell felismerni, és utána elismerni, meg majd beismerni, tehát ez egy folyamat.
Igen.
Hogy a kívülről jövő bármi hívjuk stressznek, és sokan félünk a stressz szótól. A stressz egy jó dolog is tud lenni, nem csak negatív stressz, hanem pozitív stressz is van, gyerekszületés, házasság, és a többi, és a többi. Tehát csak ezt úgy hajlamosak vagyunk elfelejteni. Tehát ettől nem kell tartani igazából az, hogy a negatív érzésekkel mit kezdek. És ugye nagyon instant, nagyon kéznél van mondjuk akár az alkohol, vagy akár gyógyszerek, vagy drogok használata, tehát egy azonnali megoldó képletet tud nyújtani. Sőt, ez izgalmas, és itt a kötődés, az intimitásnak a megnemélése, vagy a megélése, tehát az, hogy ez kell nekem kötőanyag, vagy nem kell. A kötőanyag alatt értem a kémiai szereket. Ha nekem nincs meg zsigerből, nincs megmutatva, mint ahogy apa hogy ölel, hogy simogat, hogy van a szeretetnyelv, akkor nyilván valami külső segítséghez fordulok, és akkor a kötődésem már onnantól kezdve automatikus tud lenni. És akkor ez szépen utána ismétlődik, mert rátanulok arra, hogy szerrel könnyebben megy.
Azért ez rémisztően hangzik. Mi a helyzet a könnyedebbnek tűnő függőségekkel, amikről beszéltünk, hogy vásárlás, hogy evés, hogy ezek is mind-mind traumához, valószínűleg traumához köthetőek, hogy elkezdünk valamit túlzottan csinálni?
Ugye itt mondtam ezt a szót, talán az a repetitív tevékenység.
Igen.
Állandóan ismételek valamit, hogy a hölgyeknél nagyon jellemző, nekem nincs hajam, de ugye
van olyan barátném, aki ezt csinálja, söndörgetjük, igen, okay. Tehát minket csavargatja kis haját.
Klasszikus repetitív, vagy amikor dobolok az asztalon, vagy amikor a lábamat rázom. Tehát ezek mind egy nyugtató funkciók.
Én tudom, mit csinálok, én a körmemet szoktam így.
Pattintani.
De ezt mindig, akkor, aha. amikor interjút készítek is, és egy idő után már tisztában vagyok vele, de nem akarom magam megerőszakolni, hogy akkor sehol ne jöjjön ki a figyelemhez kapcsolódó feszültség, úgymond.
De most nem pattogtattál,
hát igen? Nem pattogtattam, csak én picit finoman így összeérint.
Okay. De visszatérve a vásárlásra, igen. tehát például ott is egy állandó ismétlődés van. Tehát ott nem az a lényeg, hogy mit szerzek meg, hanem maga az út, amíg oda jutok, az izgalma ennek. Például nagyon érdekes függőség. Volt egy kliensem, egy nagyon jó szituált nagy cégnek az ügyvezető igazgatója, és alkohol problémával jött hozzám, és nem ez volt a fő szerep, hanem neki a kleptománia.
Édes szívem.
És az, hogy utána ő benne az irodába például, hogy 50 forintot, 10 forintot ki tudjon venni másnak a tárcájába.
Jó Istenem.
Ez így nagyon-nagyon furcsának tűnhet. De neki ez adta az abszolút kvázi örömöt, és ez az önmedikalizáció, az öngyógyítás.
De vajon ez mihez köthető? Mivel magyarázható, hogy úgy elvenni valamit, mi ez csintevés érzet, vagy hogy ez nekem szabad? Vagy
izgalom.
Izgalom.
Meg tudom csinálni, az enyém, nem látnak, elbújok, izolálva vagyok, bújok, tele van adrenalinnal, tele van izgalommal, és amint megvan az 50 forint, hát egy ügyvezetőnek az 50 forint nem változtatja meg az életét. De abban a pillanatban, amikor ez megvan, akkor utána van egy megnyugvás, egy jó érzés, egy elégedettség, majd jön a bűntudat. és a repetitív, az ismétlődés az ezzel folytatódik minden egyes függőség esetében, úgyhogy jön a bűntudatérzés, a szégyenérzés, alapvetően például az alkoholizmus is a szégyen betegsége, és az elfolytás, a tagadás betegsége, igen. És utána azt valamivel helyre kell tenni, és akkor hogy teszem rendbe a szégyenemet, újra előjön, vagy egy tevékenység, vagy szerhasználat.
Lehet olyan tevékenységet találni, ami, tehát hogy átnyergelni gyakorlatilag függőségről függőségre, ami pozitív függőség. Van olyan, hogy pozitív függőség?
Ugye szernek hívjuk sok esetben, jó. Amit használunk.
Igen.
És akkor azt szoktuk mondani, hogy módszert kell váltani, abban is ott a szer, meg a játszó teret is meg kell változtatnom akár. Igen, van pozitív váltás, és ezen is dolgozunk egy-egy együttműködésben a kliensekkel. Hogy oké, beazonosítjuk a függőségeket, a magyar nyelv csodálatos, azt szoktuk mondani, hogy a baj nem jár egyedül. Olyan nincs, hogy valaki csak alkoholbeteg, olyan nincs, hogy valaki csak túlevő, olyan nincs, hogy valaki csak társfüggő. Mindig van. Tehát meg kell csinálnunk a leltárt, szépen végigmegyünk egy elég hosszú listán, hogy mi van még ott abban a... Nagyon érdekes, vagy csak by the way, itt a férfiakat is piszkáljuk meg, mert a lányokat már piszkáltam, hogy túlvásárjuk. A férfiaknál ott van a hiperszexuális zavar, vagy pornófüggőség. Uh-huh. Tehát nagyon sokszor megfigyelem, hogy aktív szerhasználat mellett, akár kiválónak tűnő, és persze egy nagy kérdőjel a kiválónak tűnő kapcsolatban, nagyon erősen ott van a pornónézés, a túlzott, túltolt pornónézés, vagy a hiperszexuális zavar, az állandó szexuális késztetettség, kvázi vadászat. És akkor annak a kielégülése, és akkor utána kezdődik, és akár kóros állapotig, tehát sebészeti, vagy traumatológiai állapotig tud ez fokozódni ennek a függőségnek.
És hogyha ez kialakul, ez például ennek mi lehet az oka?
Hát a szexről, meg ami eszembe jutott, hogy nem lehet leszoktatni az embereket, tehát hát mondjuk persze. Egy szexfüggő embernél nem úgy kezdünk, hogy tessék, akkor
megvonás,
teljes és akkor megvonás. No
de egyébként
sex.
Lássuk be, hogy a teljes megvonás nem megoldás semmire, nem? Vagy van olyan, ahol már ha elvágod, csak úgy tudod a függőséget.
Hát mondjuk az alkohol vagy a drogok esetében ott muszáj a nulla tolerancia vagy a megvonás. Vagy egy másik módszer az ártalomcsökkentés. Tehát segítőként már az is nagy öröm, hogyha eddig 10 egységet vett valaki magában, és most már csak 2-t, akkor az egy erős ártalomcsökkentés. De attól még az alapműködése nem változik meg. Tehát itt a gondom ez. A másik pedig a tisztává válás, vagy a józanság, vagy az abstinencia, az még nem egyenlősége azzal, hogy akkor minden rendben van. Azt hívjuk egy ilyen száraz állapotnak. Uh-huh. Tehát szárazzá válik, szermentessé válik, de hogyha az alapműködését nem változtatja meg, nincs önismereti munka mögétével, és nem kezdődik el a belső változás, akkor csak egy egyszerű, szermentes, de még nagyon-nagyon aktívan működő alkoholista vagy drogos tud lenni, mert viselkedésében nem látható a változás. Nem lesz örömteli, és ha nem jön meg az öröm, akkor nem lesz motiváció.
A visszatérve még egy pillanatra a szexfüggőségre, ott mondtad, hogy az itt nem lehet, ott nem lehet nullára levinni, ott mit lehet ott elérni, mit lehet ott változtatni?
Hát az egy hosszú edukáció, tehát meg kell nézni a gyökérokokat, hogy neki miért ez az örömforrása, miért ezzel gyógyítja magát, tehát miért kell neki ezt nagyon sokszor ismételve, akár nagyon veszélyes helyzetekbe belemenve, hölgyeknél is megfigyelhető, nagyon jól szituált hölgyek, hogy olyan kapcsolatokba képesek belemenni, olyan helyen, teljesen váratlanul, tehát most szó szerint értsd, az út mellett, vagy nem tudom én, elbújva egy kapuaiba, tehát, és ezek jól szituált emberek, de ez az inger, ez a késztetettség ilyen azonnali kielégülést kíván, tehát nagyon sokszor nagyon veszélyes helyzetbe hozzák magukat. Ez egy nagyon hosszú terápiás folyamat, alapvetően ezt beazonosítani, és utána elkezdeni azon dolgozni, hogy akkor hol van a norma, hol van ennek a, mondjuk úgy, hogy a jósága, tehát, hogy ez egy nagyon intim, nagyon hosszú együttműködés. Nagyon nehéz ezt megmondani.
Most, ahogy hallgatlak, rá kell, hogy jöjjek, hogy szerintem nincsen olyan ember, aki, tényleg nincsen olyan ember, aki ne lenne valamitől függő.
Nekem a kedvencem a szenvedély, és a szenvedélybetegség. Uh-huh. Hol van az a határ, amikor át is megyek egy kicsit, és visszajövök. Mert a szenvedély meg egy olyan hajtóerő, amire szükség van. Tehát anélkül. Tehát...
Anélkül mi értelme van az életnek?
Bármilyen munkát is csinálsz, tehát ha nincsen szenvedélyed, én a kollégáimnak szoktam mondani, hogy ha nem érzed a csít reggel, akkor ne menj oda. Tehát nincs értelme. Tehát a szenvedélyed, ha nem tudod megmutatni a hivatásodban, vagy azokban a tevékenységekben.
Hát akkor az emberek nagy részének föl kéne mondania István.
Igen.
Érted? Tehát, hogy azért lássuk be, hogy nagyon, valószínűleg nagyon sokan dolgoznak, vagy végeznek olyan munkát, ami nem tud a szenvedélyük lenni, és akkor pont ezért kereshetnek olyan valamit, ami meg a szenvedélyt tudja életben tartani bennük.
Hát vagy a szenvedélynek a felvállalásának a félelmei. Tehát aha, az, hogy itt akár a kötődésben, amikor izzadó tenyérrel oda megyek hozzád udvarolni, és akkor sükebóka vagyok, és nem tudom kimondani, amit érzek, vagy nem képtelen vagyok rá, és akkor valamilyen szerhatásra ugye azonnal alkalmassá teszem magam.
Igen.
Ugye? Milyen tanulási folyamat, ez nagyon nehéz. Tehát ezt kell átforgatni utána nyilván egy felépülő munkában, hogy hogyan lehet ezt csinálni minden nélkül.
Azon gondolkodtam most, ahogy ezt mondtad, hogy igen, hogy önbizalom növelő tud lenni bármi, ami ilyen élményt ad. Tehát ha most a vásárlást, mondjuk az evés, akkor is egy ilyen teljességérzést. Tehát olyan, mintha hiányozna az emberből a teljességélmény.
Mindenképpen, amit beszéltünk, a gyerekkori szeretetnek, igen, az elmaradása, igen, a figyelemnek és az elismerés. Szeretlek, drágám, mikor mondjuk a gyereknek, figyelek rád, mondd el apának, anyának, hogy mi a kis bajod, és nagyon ügyes vagy. Bárhogy is ügyetlen vagy, de mindenek felett ügyes vagy. Tehát ez a szent háromság, jó, hogyha ez megvan, akkor utána már nyilván utána könnyebb a felnőtt korban is kezelni ezeket.
Olyan jó, hogy mondod, mert most még, amíg kicsik a gyerekeim, meg azok, akik esetleg hallgatnak minket, és szintén kisgyerekük van, akkor legalább ebben tudatosan tudunk odafigyelni erre a dologra, de javítani lehet-e a dolgon visszamenőleg?
Hát visszamenőleg én úgy gondolom, hogy nem. Inkább felismerni a visszamenőleg történt dolgokat, traumákat, akár az én rossz tetteimet szülőként.
Igen.
Nekem is nagyon nehéz felismerés volt a józanságomban felismerni, hogy miket nem tettem meg. De megadatik a lehetőség, hogy ma azt tegyem, amit tudok, és lehet, és akarok, és tudatos. És mondta, ez a pont a tudatosság, egy nagyon izgalmas pont, hogy mennyire tudattalanul, nem tudatosan éljük az életünket, mondjuk a kapcsolatainkban, a gyerekeinkkel, stb. Tehát, hogyha ez megvan a tudatosság, akkor ez minden nap én tudatosan ölelek, én minden nap tudatosan dicsérek, és minden nap tudatosan elismerek.
Amikor nálad eljött a változás pillanata, vagy azt mondom, hogy megérkezett a felismerés, ez egyik napról a másikra történt, vagy ez egy folyamat? Amíg rájön az ember, hogy valami baj van, valami így nem oké.
Igen, az én esetemben azt szoktam mondani, hogy mindenkinek van egy kis szállópontja, tehát a függők esetében kell egy traumapont, vagy traumapontok.
Igen.
Nem tudni, hogy ez kinek mi, igen, és mikor, és hány kell ilyen neki. Tehát mondok, hogy valamit elvesztem a társam, ez egy traumapont. Van, akinek ez nem elég. Elveszti a munkáját, még ez sem elég. Elveszti a pénzét, még ez sem elég. Nekem egészségügyi problémám lett ebből, és akkor ott nem volt mese. Tehát ott volt egy döntési helyzet, hogy akkor vagy így, vagy úgy megyek, de az egyik az nagyjából az ilyen halál. A másik meg a felépülésemhez. Tehát igazából nem tudati, nem tudatos döntésnek volt nem ezt éltem meg, hanem egy fizikai kényszerbe kerültem, és később jött meg a lelkem hozzá, hogy nekem ez jó. Nagyon félnek a függők függetlenül élni a szabadságukat, amikor ittasan éli meg az ember a szabadságát. Ez milyen érdekes ellentmondás, pedig akkor éli meg, és amikor utána józanná válik, és szembesülni az érzelmekkel józanul, és azokkal valamit kezdeni, az borzasztó nehéz. Tehát ez tanulás és tudatosság nélkül, ez elviselhetetlen. Mi fog történni? Vissza fog esni?
Hogyne? Innen folytatjuk már is.
Lélekközösség Peller Mariannal. Itt a Sláger FM-en.
Folytatódik a Lélekközösség Peller Mariannal. Itt van velem Hegymegy István. Nagyon-nagyon izgalmas ez a beszélgetés, mert úgy gondolom, hogy gyakorlatilag nincs olyan ember, aki ne ismerhetne benne, akár csak piciben magára, még ha nagyobb részben nyilván alkohol meg drogfüggőségről beszélünk, de azért érintettünk már itt nagyon sokféle területet, ami a függőségeket illeti. És megütötte a fülemet, ahogy legutoljára azt mondtad, hogy a szabadságot bizonyos állapotában képes csak megélni az ember, de hogy képzeld el, hogy én magamról is tudom, hogy küzdök azzal, hogy ne féljek attól, hogy teljesen szabad legyek, hogy szabadon merjek dönteni, mert az nekem azzal együtt jár, hogy vállalni kell a felelősséget minden egyes döntésért az életünkben.
Hú, Marian, erre nagyon rá tudok kötődni. Pont ez a lényeg, hogy amikor a függő ember nem képes ebbe beleállni, pont a felelősségvállalást nem tudja, nem képes felvállalni, és nyilván a döntéseinek a szabad megélését, a felelősségvállalását nem képes. Tehát ennek az első katarzisa, amikor ez megjön, akkor ez nagyon-nagyon felemelő tud lenni, de hát addig ez egy félelmetes valami.
Így van.
Arról nem is beszél, hogy meg kell tanulnunk újra kommunikálni, használni az asszertivitást, használni az alkalmazkodó üzemmód helyett azt, hogy én igenis kimondom az érzéseimet.
Az talán a legnehezebb, szerintem. Kimondani azt, hogy valami bánt, valami fáj, vagy azt mondani, hogy erre vágyom. erre vagy arra vágyom, hogy ez így hát vagy az úgy az legyen az életemben.
Igen, hogy én hogy működök jól. Igen. Tehát, hogyha ezt én el tudom mondani bátran, és szégyen nélkül, és félelem nélkül, hogy nekem mik a kereteim, amiben én biztonságosan tudok működni, akkor megnyertem a csatát.
Igen.
És ezzel nincs dolgom. Hogyha, tehát úgy értem, hogyha ezt kimertem mondani, ami nekem jó, ahogyan én jól érzem magam, utána már a másik oldalnak az, hogy ő hogy fogadja, az az ő dolga.
Hát ezt a nagyon nehéz.
Ezt nagyon nehéz.
Tehát ezt a mondatot, amit most kimondtál, így tök egyszerű, persze, az az ő dolga, hát majd ő feldolgozza, ha tudja, de sok esetben a másik oldal, vagy a többi oldal nem tud mit kezdeni azzal, hogyha valaki változni próbál, vagy változik.
Hát ez az izgalmas a felépülő munkában, nagyon megfigyelhető, hogy hoppá, így szétválnak az életutak. Tehát igen. Magyarul a felépülő elkezd fejlődni, a társ, vagy a társak, vagy a környezet ott marad.
Ott marad.
Szétnyílik az olló. Nem képes, nem tudunk együtt gondolkodni. Nekem kialakul egy új világom, egy új meggyőződésem, egy új célrendszerem és ahhoz eszközök.
Igen.
Nagyon sok alkoholistánál a feleség könyörög egy idő után, hogy inkább vigyel, mert jobb volt. Mert elviselhetetlen vagy, józanul.
Mert teljesen más vagy.
Más ember.
Egy másik ember. Tehát kap egy másik embert, egy és az meg elkezd egy másik életet élni.
Abszolút.
Mit tud csinálni ilyenkor, mert erről még nem beszéltünk, a függő környezete? Mi a dolga annak, aki egy ilyen ember mellett van, bármilyen függősége legyen is?
Az egyetemen volt egy kiváló tanár úr, aki a rendszerelméletet oktatott. És először nem értettem, hogy mi köze van a rendszerelméletnek ehhez, hát nagyon sok köze van. Tehát az, hogy szoktuk mondani, hogy itt van ez a függő ember, javítsák meg, gyógyítsák meg. Nem. Az egész rendszert, aki közvetlen körbeveszi vagy körülveszi, dolgozni kell velük. Ha nem történik meg, akkor az az ember elindulhat az önmaga fejlődésébe, de ki fog onnan kerülni abból a közösségből. Igen. Úgy, ahogy én is elvesztettem a barátaimnak a döntő részét, akire én azt gondoltam, hogy barátok, aztán kiderült, hogy közben csak egy dolog tartott minket össze, a közös élmény, Úristen. A szeren keresztül. Ezek az emberek már nagyjából nincsenek az én környezetemben.
Ezt hogy viselted, hogy lehet ezt feldolgozni, István? Azért ez, tehát amikor lecserélődik, tehát ahogy te elkezdesz lecserélődni szépen, még eltelik jó pár év, tudjuk 7 évente a sejtek is cserélődnek, hála Istennek, tényleg új emberré válunk, és közben mindent magunk mögött hagyunk, vagy egy nagyon jelentős részét az addigi létünknek magunk mögött hagyjuk. Ezt hogy lehet feldolgozni?
Először nagyon, nagyon féltem, nagyon magamat gondoltam, hogy én vagyok a rossz.
Jaj, de jó. Ez csak mert ezzel megnyugtatsz egy csomó embert szerintem, aki hasonló cipőben jár.
Igen, de aztán később megjött az az élményem, hogy én csinálom, amit jónak érzek, ami nekem jó, ami engem etet, ami éltet, és akkor utána, hogy ez ki tud illeszkedni, vagy én kihez tudok illeszkedni, hát ez majd jön, és majd szépen ez épül. Tehát az a lelkiismert furdalás, ami kezdetben, meg ez a félelmem, szorongásom, hogy nem vagyok elég jó, ez utána átfordult abban, hogy jó úton vagyok. És akkor, hogyha ezt tudok kötődő embereket találni, vagy bejön mellém, az tök jó, és nagyon nagy élmény, vagy ha én megtalálom azt a közösséget, ahova én rá tudok csatlakozni, akkor ez megint egy ajándék. Tehát valami ilyesmi. De az elején nagyon nehéz a felépülés. Egyébként, hogyha ezt egy ilyen lejtővel van a leépülésem, igen. Ott megvan a mélypontom, és onnan elindulok a felépülésben, a mélypont vége,
igen.
Meg a felépülés eleje. Sokszor a felépülés eleje sokkal nehezebb, és kínosabb, és fájdalmasabb, Úristen. És traumatizáltabb, mint itt a végpont. Mert ezt tudom, ezt ismerem, ez olyan, hát még ha nem jó, akkor is, ez meg tele van ismeretlennel.
Hogyne?
Kétséggel, kérdőjellel. Hol vagyok, ki vagyok, mi ez az egész? Hallok, látok, érzek. Tehát, hogy bejönnek olyan élmények, ami korábban nem volt meg,
hiszen
mert a szer mindent,
volt. Így van.
Mindent eltakart.
Mit csináltál? Mihez fordulhat? Kihez fordulhat? Ilyenkor jön be egyébként az addiktológiai konzultáns, vagy ilyenkor még más plusz segítséget is igénybe kell, vagy lehet venni?
Állapotfüggő, tehát mindenképpen meg kell nézni, hogy hol tart az adott ember, főleg a kémiai szerhasználati problémája van, vagy már azon túl van, hogy már akár az élete van veszélyben. Az ellátórendszer Magyarországon egyébként nagyon jó, stigmatizált a dolog, tehát nem szívesen megyünk.
Sajnos igen.
Semmilyen ilyen ellátórendszerben van magánszféra, tehát magánellátórendszer, mint amiben én is dolgozom. Igen. Van az állami ellátórendszer, egyébként kiváló emberek dolgoznak az állami ellátórendszerben is, akár egyéni terápiákban, akár csoportos terápiákban. Bentlakásos, hosszú távú terápiás lehetőségek vannak kiváló közösségekben, tehát most mondhatok városokat, Budapest, Szigetvár, Pécs, tehát itt azért az országban nagyon sok helyen lehet, és lehet kapcsolódni és segítséget kérni. Az egyéni ellátórendszerben nem vagyunk elegen, tehát kevés az addig addiktológus, tabu, nem szeretett téma, kínos téma. Tehát érdekes, amikor együtt kell megélni az örömöt meg a rock'n'rollt, akkor tök jó.
Ez sima ügy.
De amikor valaki problémássá válik, akkor meg ciki.
Igen.
És akkor ugye kilöki a közösség akár magából. De el kell menni, azt mondom, valamilyen úton, módon, vagy egyéni konzultációba. Először állapotfelmérés, motiváció felmérés, és akkor ettől függően majd utána lehet irányítani a problémásan működő embert a rendszerbe.
Közben azon gondolkodtam, figyeltem rád, de hogy közben azon gondolkodtam, hogy hányféle függőségem van nekem, hogy mi az, amin tudom, hogy már valamit sikerült, vagy lehet, hogy átváltottam más típusú függőséget, de tudom, hogy nekem is volt étel kisgyerekkortól, tehát ott hiányzott a engem kiközösítettek, ugye, tehát onnantól kezdve vágytam arra, hogy szeressenek, hát akkor ettem. Tehát tudom, hogy az egyfajta furcsa módon hiánypótló dolog volt, tehát ettől mondjuk a meghízás az kifejezetten rossz élmény volt. Felnőtt koromban, amikor végre elkezdtem dolgozni, akkor a vásárlás. De ruha, táska, cipő. Tehát, hogy így táska, cipő, az még most semmi, nézzen, egy sima fehér sportcipő van rajtam, de hogy...
Igen, megnéztem.
De hogy az útközönöm, hogy megvizsgáltam. De hogy az utóbbi 3-4 évben volt egy nagyon erőteljes önismereti fordulópont és folyamat az életemben is, és valahogy lekerült erről a fókusz. Tehát, hogy azt kell mondjam, hogy azzal, hogy ilyen tematikájú műsorokat csinálhatok, hogy önismerettel foglalkozom, hogy ezekről a témákról beszélgetek, akarva, akaratlanul áttevődött a fókusz, és nem az van, hogy nem igaz, hogy nem veszek már cipőt vagy táskát, mert előfordul még így is, de nem az történik, hogy minden évszakváltásnál elmegyek, és egy szemmel látható összeget különböző boltokat járva gyakorlatilag vadászva, mint egy őrült, és azt élvezve töltöm az időt. Tehát, hogy nálam például azt hiszem talán ez lehetett a segítség annak ellenére, hogy mondjuk nem voltam tisztában azzal, hogy ez egyfajta függőség volt.
Majd megengedsz egy gondolatot? Mondtad az étkezési zavarodat, igen, vagy a korán kialakult, hogy akár elhízásod, vagy túlsúlyod,
igen,
nem tudom.
Bármelyike kövér?
Pufi voltál? Igen.
Sana, kövér voltam? Igen, az voltam.
Kövér voltál, oké.
Régi barátnőm is, kolléganőm mondja.
Ez ugyanolyan bátorságpróba, mint az alkoholbetegnél, hogy mondja ki, alkoholista vagyok. Nem kell megijedni. Ha valakinek vastagbéldaganata van, mondja ki, hogy vastagbéldaganatos vagyok.
De ez még félelmetesebben hangzik, mint az, hogy igen, jó, mindegy, szóval, hogy ezt nehéz.
Tehát, és tudod, akkor az étkezésre, csak az oralitás és az orális fixáció, tehát a gyerekkorban érdemes megkérdezni anyukádat, hogy meddig táplált és hogyan.
Nagyon sokáig, és zabáltam már akkor. Tehát babaként is olyan mennyiségeket szopiztam, hogy mondták, hogy ez nem volt normális.
Ennek ugye vannak a szélsőségei, vagy nagyon korán már elmarad az etetés, és nincsen kontakt, és nincs kötődés, és nincs ősbizalom kialakulás. Az oralitás ez egy nagyon erős motívum, és szoktuk mondani, hogy a szánkon keresztül romlunk el, és a szánkon keresztül gyógyulunk meg.
Ez de jó.
Tehát amit mondtál, hogy te most tudatosan, tudattalanul végzed a új munkádat, vagy az új kihívásaidat, igen, jó régóta, ez egy ilyen terápiás folyamat az e számodra, és a szádon keresztül tudsz meggyógyulni, akár hogy kimerem mondani azt, hogy nekem az étkezéssel zavaraim voltak, és nem szorongok, és nem duzzogok, és nem haragszom a világra, és majd figyeld meg, hogy amíg harmadik szemében keresem az elakadásomat, a világ tehet róla.
De jó.
A szomszéd miatt történik mindez. Igen. A főnököm miatt iszom annyit, a nejem miatt nem vagyok képes jól.
A szüleim túletettek. Tudod,
igen. Tehát amíg harmadik szemébe teszem a problémámat, addig nem lesz változás. De amint jön a bátor belső felismerés, akkor már jöhet a változási munka.
Nagyon szeretem. Ezt rimelni fog arra, amit most mondtál. Talán Müller Péternél olvastam, de, vagy nem tudom, hogy kinél, de hasonló spirituális gondolkodónál, hogy amikor kifele mutatunk, akkor valójában, ha megfigyeljük, három ujjunk visszafelé mutat. Tehát igen, amikor valaki másnak, másra mutogatunk, hogy ő a hibás, el kéne kezdeni befele elindulni, és meg magunkkal szembenézni, meg a saját hiányosságainkkal szembenézni. Még egy utolsó kérdés, hogy amikor úgy látja a környezet, hogy szükség lenne segítségre, hogyan tud hatékonyan segíteni a környezet, közvetlen környezet, mert azt tapasztalatom, hogy megmenteni mást nem tudunk. Tehát ha ő magát nem akarja, akkor nekünk esélyünk nincs más megmenteni.
Kulcs dolog a megmentés, szóval nincs megmentés. Van ez a kényszeres segítés, hogy
igen,
azt gondolom, hogy na majd én most kihúzom az illetőt abból a nehéz helyzetből. Nem kell erre, én úgy gondolom, nem így kell közelíteni. Az első a szeretet és a megértés és az empátia. Elfogadom, hogy ő egy beteg ember. Elfogadom az ő kényszerességét. Nem véletlenül van, ennek története van, ennek gyerekkori akár traumái vannak, transzgenerációja van, stb. Először, tehát így komplexen fogadom az egész helyzetet. Szeretettel fordulok felé és megértéssel. Meghallgatom őt. Itt a számot ilyenkor picire veszem segítőként is. Nekem nem kell osztani az észt, nekem nem kell magyarázni, nekem kérdeznem kell. Hadd meséljen, hadd nyíljon ki, hadd tegye ki az összes félelmét, fájdalmát, dühét, mindenét, ami csak van. És akkor utána jöhet majd a szereteten keresztül, amikor nyújtja a kezét, hogy akkor indulunk el vele a segítő munkában. Nem általam mondjuk, hogyha én most egy hozzátartozó vagyok, elmegyünk együtt. Mint a vízből mentés, amíg valaki nem adja meg magát a vízben, nem fekszik fel, addig nem megyünk a közelébe kihúzni, mert mind a kettőnket le fog húzni.
Igen.
Ugyanezt csináljuk az életben. Tehát, hogy akkor megyek már oda, amikor megadta magát, az angolban van a cap in hand, vagy a handicap. Szóval a cap in hand az azt jelenti, hogy alázattal a sapkát levéve állok, tehát megadtam magam. És az alkoholbetegségnél is pont ez a lényeg. Megadtam magam, hogy nincsen hatásom a betegségemre, az alkohol irányítja az életemet. Ha ez a megadás megvan, ez az alázat megvan, akkor jöhet a segítés. Addig csak bántani tudjuk őket, piszkálni tudjuk őket, büntetni tudjuk őket.
És eltávolodunk tőlük érzelmileg, mert hazudni fog, mert védeni fogja a saját
annál
világát.
Annál jobban fog menekülni, annál jobban fog izolálódni, tagadni. Tehát amikor nyilvánvaló helyzetben rajta kapod, akkor is tagadni fog.
Így van, így van, így van. És még egy gondolatot, tehát a társfüggőségről azért csak egy gondolatot, mert aztán a lélekközösségklub.hu felületünkön fogunk még erről egy kicsit hosszabban beszélgetni, csak hogy itt is kapjanak a hallgatók egy kis ízelítőt belőle. Ugye az elején már említetted, hogy én azt gondoltam, hogy a társfüggőség azt jelenti, tudod, hogy hát valaki nem tud meglenni, anélkül, hogy ne lenne mellette valaki. De ez ennél sokkal árnyaltabb dolog.
Ez is benne van a társfüggőségben, de alapvetően a társfüggőség egy függő emberhez való kóros kötődés általában. Tehát ez a tapasztalat, hogy egy nem jól működő emberhez függ ez a társfüggő ember. Függeni a függőtől. Tehát ez is egy nagyon emblematikus vagy plasztikus kép tud lenni. Az én működésem teljesen alá van rendelve valakinek, és mindent azt szerint teszek, ami neki jó, vagy vélem, hogy neki jó, és az énem, az én akaratom, az én kifejezésem teljesen alárendelődik, adott esetben megszűnik. És akkor ez egy nagyon beteg állapotot tud eredményezni, viszont már nem tudok másképp működni, tehát szükségem van valakihez kötődni. Nagyon érdekes megfigyelés, és szinte a klienseim döntő részén, főleg hölgyeknél, megint csak, hogy amikor jön, és akkor, hogy a férjével kezdjek valamit, általában ők jönnek először, és nem a férj, mert hogy a férj iszik. Igen. Az első kérdésem, hogy meséljen már az apukájáról, meg az anyukájáról. Ja, hát apukám alkoholista volt.
Hát akkor
automatikusan...
Kereste azt a mintát, akarva akarod. Ami meg is találta.
Meg is találta. Tudatalattiból megvan, hogy hát akkor nekem itt az emberem. Hát megtanultam a múltban, hogy...
Hogy hogyan kell egy ilyen ember mellett élni, vagy létezni. Nagyon izgalmas. Ezt fogjuk folytatni a legközösségklub oldalon. A hallgatóknak pedig nagyon szépen köszönjük a figyelmet. Találkozunk két hét múlva legközelebb. Viszont hallásra, viszont látásra.